Kérem a következő előadást Vörös Boldizsár, az Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet főmunkatársa tartja ismét egy személyes forrás, Lovetinszky János naplója áll a középpontban.
Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a meghívást. Itt látható maga Lovetinszky is, és azért, hogy az időbe beleférjek, én inkább fel fogom olvasni majd az előadásomat, és sok idézet lesz majd, néhányat ki fogok hagyni azért, hogy az időbe pontosan beleférjek. És azt a címet is lehetne adni ennek az előadásnak, hogy párhuzamos naplók és határozott értékelések. Az elmúlt évszázadok során keletkezett és nagy számban fennmaradt naplók közül különösen érdekesnek számít az a párhuzamos feljegyzés sorozat, amelyet írója éveken keresztül vezetett. Az egyikben magánéletének eseményeit, a másikban a magyar és az egyetemes történelem aktuális mozzanatait örökítette meg. E naplókat Lovetinszky János József etette papírra, aki 1866-ban született Pesten és itt is nőtt fel. 1907 és 1920 között Pest-Pilissold Kiskun vármegyénél dolgozott kis hivatalnokként. Az 1918-19-es magyarországi forradalmak idején a kezelőtisztviselő, a segéd és a szolgaszemélyzet főbizalmia lett, 1919. május 17. június 7 között a vármegyeházak gondnoka is volt, ám június 27-én rendelkezési állományba helyezték, és így érte meg a tanácsköztársaság bukását is. 1935-ben halt meg. Világszemléletéről összefoglalóan Balogh János Mátyás azt írta, hogy magyar identitása, noha nem léteztek magyar felmenői, szülei csemorva származásúak voltak, magyar identitása mellett egy lengyel származású űkaparédén lengyel identitása is volt. Az osztrákokról és általában a szlávokról, bécsi és morvaországi rokonságának meglétével együtt nem volt jó véleménnyel, mint ahogyan a zsidókról sem. Lovetinszky római katolikus, hosszú ideig függetlenségi párti volt, aki az 1920-as évek elején ezt írta önmagáról, idézem, nagy soviniszta voltam, de a háborús és utána következő, különösen az utána következő évek kiábrándítottak. Eddig az idézet, naplóit évtizedeken keresztül vezette, hosszú időn át párhuzamosan két sorozatot is. Ilyen feljegyzéseket készített a Magyarországi Tanácsköztársaság fennállásának heteiben is. Június 26-ai a korabeli álhírekkel kapcsolatos szavaiból pedig megtudható, hogy milyen jövőt szánt e szövegeinek. Idézem, azért jegyzem ezt a sok összevisszaságot, hogy a később olvasó, aki a fejleményeket talán jobban ismeri, láthassa, miképp volt megkavarodva a nép, és mi vad hírek kerengtek, eddig az idézet. Július 13-ai kijelentései azonban egyfajta kifáradásról és kényszerességről tanúskodnak e tevékenységénél. Ez a történelmi naplójában van. Idézem, halálosan meguntam már, de ha már megkezdtem a hőskölteményt, regisztrálni akarom szegény, jobb sorsa érdemes nemzetünk tragédiáját is. Ha Isten őszent felsége megengedi, s ha regisztráltam a béke fájdalmas feltételeit, bizony nem írom tovább ezt a sok hazugságot és népcsalást. Eddig az idézet. A Magyarországi Tanácsköztársaság idején a Budapesten dolgozó, a diktatúra időszakának számos mozzanatát naplóiban megörökítő, azokat nem ritkán értékelő Lovetinszky állásfoglalásait mindenekelőtt saját, személyes tapasztalatai alapján alakíthatta ki. Így például május 6-ánál ekként írt a fővárosról, idézem. Istenem, mivé lett ez a ragyogó, életkedvtől pesgő, gyönyörű város? Most kihalt, a boltok redőnyei leeresztvék, a boltok üresek. Vége a dinomdánomnak, a zenétől hangos éjszakáknak, nagyon, de nagyon beteg ez az ország, ha a szíve ilyen helyzetben van, eddig az idézet. Gyakran ismerőseitől, munkatársaitól szerzett információkat, és ezek nyomán fogalmazta meg értékelését, amint azt május 13-ai naplóbejegyzése mutatja, idézem. Kérdem Kovácsi Marcit, a rákospalotai luteránus papnak nálunk aljegyzősködő fiát. Mi van az atyával? Azt mondja, már 14 napja a gyűjtőfogházban van, és már mondotta többször, akasszák fel, ha vétkes, de nem mortifikálják ilyen módon. Úgy látom, hogy a középosztály nagy részét lakat alá tették. Biztonsági intézkedésnek ez elvégre is jogos a proletár diktatúra részéről, eddig az idézet. Tájékozódásához, vélemény megalkotásához igyekezett felhasználni a korabeli napilapok híranyagát is. Mindenekelőtt a 19.-20. század fordulójától fokozatosan erősödő függetlenségi ellenzéki irányba forduló pesti hírlapét, majd, mivel május közepétől a diktatúra döntéshozói szüneteltették ennek az újságnak a megjelentetését, rendszeresen forgatta az Egyesült Párt napilapját, a Népszavát. Május 3-ai naplóbejegyzésében minden bizonnyal a pesti hírlap május 3-ai számának, a munkásság fegyverrel védi Budapestet és a proletár diktatúrát című írásából idézett, így kifejezése juttatva az adott szövegrész jelentőségét, és ezzel kapcsolatban megfogalmazta saját állásfoglalását. Idézem, hogy milyen finom kérdésekkel is foglalkozik a lelkes munkástanács, bizonyítja az, hogy például Kumbéla így beszél. Most idézi őt, a másik kérdés, kell-e nekünk most a túszokat legyilkolni? Kell-e nekünk most politikai foglyainkat meggyilkolnunk? Én erre nemmel felelek, eddig az idézet, majd a kommentár, persze, hogy nemmel felelt, mert akkor az ő bőre sem biztos. Hát ilyen hangon még a legvadabb abszolutizmus idején sem tárgyaltak. Jó lenne, ha már vége lenne, ez már vérlázítóvá válik, és itt tart egy pillanatra megállnék, ugyanis Lovetinszkinek ez az értékelése szerintem figyelemre méltó adalék a tanácsköztársasági vörös terrorra adott korabeli társadalmi reakciók vizsgálatához. Ez szerint a naplóírót ugyanis már az felháborította, ahogyan a diktatúra vezető politikusa beszélt a túszok kivégzésének kérdéséről, még akkor is, ha éppen amellett foglalt állást, hogy nem szükséges meggyilkolni azokat. Ugye a mai olvasó vagy hallgató a nácizmus és a sztálinizmus tapasztalatai után azt is mondhatná, hogy Kumbéla milyen humanista állásfoglalást fogalmazott meg, micsoda derék dolog, hogy itt a túszoknak az életét védi, de ez a korabeli feljegyzés azt mutatja, hogy a kortársaknál ugye ezeken a szörnyű tapasztalatokon még innen egészen másút lehetett az inger küszöb. Tehát figyelni kell adott esetben az ilyen megnyilatkozásokra, mert azok ilyenfajta összefüggések megismerését is segíthetik. Viszolovetinszkihez. Június 11-énél papírra vetett szavai, amelyekkel a diktatúra cenzúrájával megjelent lapokat a hazugságok forrásának minősítette, azonban azt mutatják, hogy korán sem tekintette azokat megbízható információkat közlő kiadványoknak. Így Lovetinszki nem egyszer alkalmazta azt az eljárást, hogy egy nyomtatásban megjelent rendeletből következtetett valamilyen aktuális probléma meglétére, például április 13-án, elidézem. Úgy látszik, a vörös őrségben nem valami megbízható, mert elrendelik, ha bármely alakulatnál ellenforradalmi mozgalom észlelhető, vagy ha a személyzet fosztogat, vagy a szállításba egyeseket erőszakkal akadályoz, tettenérés esetén azonnal a helyszínen halállal büntetendő minden törvényszéki eljárás mellőzésével. Furcsa alakokból lehet ilyen formán toborozva a vörös őrség, ha ilyen drákói rendszabályra van ellene szükség, eddig az idézet. Mindezeken túl pedig arra is sor került, hogy a naplóíró meghallgatta az egyik tanácsköztársasági vezetőnek a diktatúra helyzetével foglalkozó előadását, és ennek nyomán fogalmazott meg következtetéseket. Július 2-ai feljegyzésébe arról számolt be, hogy, idézem, végighallgattam ma este Garbai Sándor tanácsköztársasági elnöknek a Dohány utca 76. szám alatti párthelyiségben elmondott másfél órás beszédét. Az elnök középtermetű, köpcös, szemita jellegű arcú, mesterkét járású egyén kitűnő szónok. Ismerteti a beszédet, és azt az impressziót merítem belőle, mármint a beszédből, hogy a vezetők teljesen tudatában vannak annak, hogy ez az állapot tarthatatlan, és hogy a játszma el van veszve. Annyi bizonyos, hogy több tájékozódást szereztem a beszédből, mint két heti népszava olvasásból, eddig az idézet, melynek az utolsó mondata jelzi, Lovetinszkitől nem volt idegen az az eljárás, hogy tájékozódásai során összevesse forrásait azok megbízhatósága szempontjából. Ugyanakkor nem csak az ilyen forrás kritika, hanem más eszközök is segíthették a naplóíró eligazodását a tanácsköztársaság történéseiben, illetve az ezekkel kapcsolatos értékeléseinek megfogalmazásánál. Ilyenek voltak például vallásosságának elemei, amelyek felhasználásával ábrázolhatta Magyarország helyzetét április 18-ai nagypénteki naplóbejegyzésében. Az egyházi szertartáson, ahogy ő fogalmaz, elvégezve ájtatosságom, hallgattam megrendülve Jeremiás síralmait. Eszembe jutott szegény hazám sorsa, s nemzetemnek kálváriája, amelynek úgy látom, még nem ért végére. Szomorú egy húsvét ez, azt hiszem most kezdődik szegény magyarok nagy hete, kínszenvedése és keresztre feszítetés, eddig az idézet. A történelem alakítójaként írt Istenről, március 22-i, a magyar nemzet pusztulását vizionáló napló részletében idézem, bár ne úgy lenne, s ne adná úgy Isten, eddig az idézet. Az emberi történelem folyamatának egészéről kialakított nézetei szintén elősegíthették az aktuális helyzet értékelését. Július közepén azt írta, hogy idézem, még mindig nem nyert ez az átkos tülekedés véget, s a természet koronája, az ember még mindig írtja faját. Már egyenesen kétségbejtő ez az állapot, de az emberiség határtalan gőgében már nem ismert Istent és így sorsát megérdemli, eddig az idézet. Tájékozódásainál további eszközei voltak a történelem egyes szakaszairól meglévő ismeretei, amelyekkel a magyarországi tanásköztársasági események értékeléséhez párhuzamokat alkothatott. A párhuzam múltbeli eleme származhatott az egyetemes történelemből, a napújró születése előtti évszázadokból, amint azt az április 16-ai bejegyzés mutatja. Idézem, Grosz elvtárs a burzsoáktól még a levegőt is el akarja venni. Mindent a proletároknak akar juttatni. Ezt a nótát 1789-ben is fújtak a jakobinusok és a szankülottok. És mi lett a nóta vége? Danton, Robespierre, Marat, Couthon, Mirabeau mivé lettek? Szaturnusz maga falta fel gyermekeit. S köztudomású, hogy minden akció reakciót szül. Nem kell tehát túlfeszíteni a húrt, inkább meggyőzni az embereket, mint lebunkózni, eddig az idézet. A történelmi párhuzam múltbeli azonban származhatott a napló író által megélt magyarországi történelemből is, a közelmúltból, március 31-énél egyebek mellett az olvasható, hogy idézem, úgy látom, az uralomra jutottak sem sokkal különbek, mint előző elnyomóink, ezek is sűrűn hangoztatják az agyonlövetést, kirúgás, etc. Hát ez nem jó így, bosszú mindig bosszút szül, s ez baj. Eddig az idézet. Előfordulhatott, hogy egy fontos történelmi személy mondását használta fel a hivatalnok az aktuális probléma ábrázolásánál naplójában, így Pierre Victurnien Vergniaud zsirondista politikus beszédének részletét, amely az volt, félő, hogy a forradalom, mint Szaturnusz Isten felfalja saját gyermekeit, az április 16-ai szövegében, amelyet idéztem. A világ különféle jelenségéről megalkotott, olykor közhelyszerű megállapítások. Ezekkel rokon jellegű ábrázolások is segíthették Lovetinskit az eligazodásban az 1919-es magyarországi történelemben. Ilyen volt a minden akció-reakció szül elv az április 16-ai, a bosszú mindig bosszút szül elv a március 31-ei bejegyzésében, és a nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél megállapítás a július 3-ai különféle korabeli álhíreket tartalmazó napló részletében. Ebben az áll, hogy egy látogatója, idézem, azt újságolja, hogy Körfi elolvasott egy táviratot, mely szerint az angol csapatok holnap este érkeznek meg a nyugati pályaudvarra, amelyet ebből a célból ki is sűrítettek volna, a tisztek részére egy szállodát, a legénység részére két laknanyát foglaltak le, a szovjet házat már kiürítették, szóval holnap este alkonyodna be a proletár uralomnak, na meglássuk, mert nem sokat adok az ilyen híresztelésekre, bár azt is tudom, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél, eddig az idézet. Az országnak emberi testként, az ország problémáinak betegségként megjelenítését, amely eljárásoknak a magyarországi tanásköztársaság időszakára már több évszázados hagyományai voltak, szintén alkalmazta a naplóíró értékelésének kialakításánál május 6-ai Budapestet a beteg ország beteg szíveként ábrázolásánál. Vannak példák arra is, hogy Lovetinskit valamilyen előítélet befolyásolt a naplóbejegyzéseinek elkészítésénél, így a diktatúra vezetőinek zsidó voltával kapcsolatos nézetek július 2-ai szövegeiben, amelyekben a nem zsidó származású Garbai Sándort szemita típusuként és szemita jellegű arcuként írta le. Többféle forrásból információkat merítve, különböző eszközök segítségével tájékozódva alakította ki állásfoglalásait a magyarországi tanácsköztársaság jelenségeiről a hivatalnok. Feljegyzéseiben visszatérően foglalkozott a kommunizmus megvalósíthatóságának problematikájával, így például április 6-ánál ezt írta, szép tan a kommunizmus, de gyakorlatilag egyelőre kivihetetlen. Ugyanakkor naplójában Lovetinsky írta az eszme és a megvalósítása érdekében végrehajtott cselekvések közötti ellentétről is. Május 17-e feljegyzésében a diktatúra terrorjának különösen kegyetlen megnyilvánulásait ábrázolva a következőket vetette papírra. Idézem, és akkor csodálkoznak már, mint az irányítók rajta, hogy ellenforradalmárok keletkeznek, hiszen megutáltatják magukat és az eszmét, amely pedig szép. Szintén nem egyszer írásban rögzített értékelése Lovetinskinek a tanácsköztársaságról, hogy az felfordult, tótágast álló világ. Április 8-ánál azt állította, fene felfordult egy világ ez. Augusztus 1-énél, immár a tanácsköztársaság bukásáról írva, a hivatalnok egyfajta összegzésként is eként fogalmazott. Idézem, a legfőbb ideje, hogy vége legyen ennek a tótágastállásnak, eddig az idézet. Ez egyébként nem egy kortárs tapasztalata volt. A tanács köztársaság, illetve egyes jelenségeinek értékelésénél Lovetinszky számára fontos szempont volt, hogy mennyiben szolgálják Magyarország a magyarság érdekeit. Nem sokkal az új rendszer létrejötte után, április 7-énél a következőket vetette papírra. Az a nézetem, hogy Károlyi Miska látva, hogy az Antant elvakult gőgében és diadalmámorában szóba sem akar velünk állni, s feltétlenül martalékul dobni a kis ragadozóknak, helyesen, megmentendő árva hazáját, átengedte okosan a gyeplőt a proletároknak, gondolva jönnek még jobb idők is. Így hát Isten nevében csinálják ők, ahogy tudják, csak az az eredménye legyen meg, hogy Magyarország és a magyar nép megmaradjon. Az eszközökkel már nem törődöm, mikor a cél szent. Eddig az idézet. E szerint a hivatalnok ekkor bármilyen politikai rendszert hajlandó volt elfogadni, ha az Magyarország a magyarság megmaradását biztosítja. Azt pedig, hogy ez mennyire fontos volt számára, jól mutatja több mint másfél hónappal későbbi a Vörös Hadsereg sikeres küzdelmei kapcsán írott feljegyzése, amelyben immár a tanácsköztársaság nem egy negatívumának, visszásságának megismerése után is lényegében megismételte április 7-i állásfoglalását. Idézem, hát még ha nem is volna rokonszenves a proletár uralom, akkor is örülök annak, hogy megmutatták a világnak, hogy él még a magyar és nem lehet vele packázni. Bárki vernék a cseh és román meg szerb bandákat, és alapítanának olyan államformát, amilyen jól esik, eddig az idézet. S noha több július végi naplóbejegyzése a tanácsköztársaság elutasításáról tanúskodik, július 29-énél papírra vetett kijelentései azt mutatják, hogy nem függetlenül még korábban kialakult nézeteitől, a magyarság érdekei szempontjából mégsem a proletár diktatúrát tartotta a legrosszabb politikai rendszernek. Idézem. Hogy mit akarnak ezzel a szerencsétlen, jobb sorsra érdemes nemzettel, nem tudom. Horthy a szegedi hadügyminiszter. Szegeden egy bankett alkalmával, amit osztrák-magyar fővezér mutatkozott be, és intésére a kivezényelt katonazenekar a Gotter haltét kezdte fújni. Na ezt nem, tisztelt ellenforradalmi kormány. Akkor inkább az internacionálét, mint a hóhérnótát. Úgy látszik, újabb osztrák-magyar slamasztikába akarnak bennünket vinni, akkor inkább proletár uralmat. Lovetinszky párhuzamosan vezetett naplóiban arra is vannak példák, hogy ugyanannál a napnál, ugyanarról a jelenségről, ugyanolyan értékelést rögzített a magánéletének eseményeit megörökítő és a világtörténelem fejleményeivel foglalkozó feljegyzés sorozatában. Így ezek különösen határozott állásfoglalásoknak tekinthetők. Április 20-ánál, húsvét vasárnapjánál személyes naplójában a Nemzet a haza állapotáról Lovetinszky azt állította, hogy az nagyon, de nagyon szomorú és vigasztalan. A másik szövegsorozatban pedig egyebek mellett ezeket. Félek, hogy az Antant, ezt már mint a magyarországi proletár uralmat, tűzzel vassal le fogja törni. Az orosszal nem bír, de velünk igen. Hát azt hiszem, ez Magyarország végének kezdete, amelyből alig ha lesz feltámadás, többé eddig az idézet. Július 30-ánál a magánéletének eseményeit megörökítő naplójában a hivatalnok a tanácsköztársasággal kapcsolatban azt írta, hogy idézem, a fene már megehetné ezt a disznó állapotot, eddig az idézet, a történelmi tárgyúban pedig a következőképpen értékelte azt, idézem, Bulgáriában bolsevista mozgalmak törtek ki. Több nagyvárosban zavargás volt, követelték a tanácsköztársaság kikiáltását. Na majd lemondanak róla, ha a bőrükön megismerik, hogy mi is az. Ezeknek az információiknak a forrásait éppként meg lehetett találni a Pesti Hírlapban meg a Népszavában. A naplóíró tehát többféle forrásból, különböző szerzői eszközök alkalmazásával igyekezett tájékozódni az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaságban, majd megörökíteni és értékelni azt feljegyzés sorozataiban. A folyamatosan keletkező szövegekben megfigyelhetők ismétlődő elemek, a kommunizmus megvalósíthatóságának, az eszme és a megvalósítás ellentétének problematikái, a tótágastáló világértékelés, a magyarság érdekeinek szem előtt tartása. Az ezekkel kapcsolatos általános jellegű értékelések pedig megítélésem szerint jól jelzik, hogy a hivatalnok miként vélekedett a 133 napos diktatúráról. Ugyanakkor a hatalmas naplóanyag nem csak annak megismerését segítheti elő, hogy egy a politikai és a tudományos elit körein kívülálló, a saját kora történelme iránt rendkívül érdeklődő személy miként látta, illetve láttatta a Magyarországi Tanácsköztársaságot, ugye az utódokra is számítva, ami úgy gondolom önmagában is érdekes, hanem ezen túlmutatóan általánosabb érvénnyel figyelemre méltó példákkal szolgál azzal kapcsolatban, egy ilyen ember miként igyekszik információkat szerezni kora eseményeiről, valamint megérteni és megörökíteni azokat. A magánéleti mozanatokat tartalmazó és a magyar, valamint az egyetemes történelem fejleményeivel foglalkozó naplók együttes vizsgálatai, összevetései pedig szintén önmagukon túlmutatóan általánosabb érvénnyel szemléltetik, hogy a különböző tartalmú szövegek miként kapcsolódhatnak egymáshoz, és tanulmányozásukkal hogyan ismerhető meg szerzőjük gondolkodásmódja, világszemlélete. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen!